Én is nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlöm a gyülekezetet, és hát örülök, hogy egyszer szombaton is eljutottam ide ebbe a gyülekezetbe, hiszen eddig általában csak hétközbeni programot jártam erre felé, ami nagyon jó. Nagyon örülök annak a sok aktivitásnak, missziónak és nagyon értékes programoknak, ami ebben a gyülekezetben van. Sőt, azt tudom mondani, hogy nagyon jó híre van ennek a gyülekezetnek, mint egy olyan közösség, ami az igazi közösség. És azt gondolom, hogy akik benne vannak, azok biztos, ez is egy olyan értéket találnak benne, ami különösen fontos és különösen jó ebben a mai világban. Ezért arra gondoltam, hogy elhozok egy történetet Jézusnak az életéről ezen a mai délelőttön. Egy olyan történetet, ami csupa olyan emberhez kapcsolja Jézust, akikkel nagyon-nagyon szoros, közeli, emberi kapcsolata volt Jézusnak. Amikor egyszer Jézus megkérdezik, hogy szeretnék követni Jézust, egy tanítvány, valószínűleg Júdás lehetett ez, akkor arról olvashatunk, hogy azt mondja Jézus válaszként, hogy hát jó gondolja meg, mert hogy a madaraknak van fészke, a rókáknak barlangja, de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét. Jézus egy vándor életet élt. Egyik este itt érte, a következő este már egy kicsivel odébb egy másik faluban, vagy egy másik városkában érte. Jézus a vándor tanítóknak az életét élte, legalábbis az ő aktív szolgálata alatt. És mégis azt tudjuk, hogy Jézusnak voltak ilyen bázisállomások. Voltak helyek, ahova Jézus visszatért, és amikhez kötődött. És ezek közül a helyek közül, hogyha megkérdeztük volna Jézust, vajon melyik, amit otthonának tekint. Egész bizonyos vagyok benne, hogy azt válaszolta volna, hogy Betánia Lázárnak a ház. Nagyon érdekes, nagyon meleg szavakkal írja le ennek a családnak a közelségét, családnak a közösségét ellenvejt a Jézus életet című könyvben. Arról beszél, hogy ez egy olyan hely volt, ahol Jézus szeretett menni. Ez egy olyan hely volt, ahol Jézus kapott. Amikor Jézus járt, akkor ő mindig adott, gyógyított, prédikált, szolgálta az embereket. Megvendégelt 5000-et, meg 4000-et. De ez a hely, az a hely volt, ahol ő kapott. Ahol őt várták. Ahol körülvették szeretettel, ahol kicsit megnyugodhatott. Ez volt Jézusnak az otthona. Néhány kilométerre fekszik csak Betánia Jeruzsálemtől. Jeruzsálemnek a falaitól lehet látni Betániát szinte, épp hogy csak néhány kilométer, hanem 5 kilométer, meg lehet, hogy egy dob választja el a kettőt egymástól. És ebben a helyen, amilyen jól frekventált helyen volt, lakott 3 testvér. Ezek közül a családfenntartó, a báty, akinek a vállait nyomta ez a feladat, Lázár volt, aki Jézusnak a tanítványa volt, Jézusnak a követője volt, de egyben Jézusnak a barátja is volt. Aztán ott volt Márta, az idősebbik leánytestvér, aki meg amúgy az anyukának, az édesanyának a feladatát töltötte be ebben a családban. Majd mindjárt megismerünk egy történetet a család életéből, de ő volt az, aki gondoskodott mindenről. Ő volt az, aki főzött, aki takarított, aki a háztartást vezette. És volt a 3. testvér, Mária, aki pedig egy eltévedt fekete bárány volt a családban. És Jézus volt az, aki őt megnyerte. Biblia nem árul el nagyon sok mindent erről a történetről, de abban bizonyosak lehetünk, hogy ő nagyon fontos szerepet játszott Jézus ennek a családnak az életéből, ebbe a szempontból is. Jézus volt az, aki, hogy is mondjam, összehozta újból ezt a családot. Aki meggyógyította a benne lévő lelki sebeket, aki ezt a közösséget helyreállította, és akinek nagyon sokat köszönhettek. Lukács evangéliumában találunk egy történetet. Lukács evangéliumának a 10. fejezetében nagyon-nagyon rövid momentum, ami lejátszódik. Lukács evangélium a 10. fejezet 41-42. versét olvasom a revidált Károli Bibliából. És ez így szól. Jézus pedig azt válaszolta. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és töröd magad, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. És Mária a jó részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle soha. Jézusnak egy válaszát találjuk ebben a néhány versben. Jézusnak egy válaszát, amit ebben a családban hangzik el. Nagyon érdekes. Jézus megérkezik, Jézus leül, helyet foglal, minden bizonnyal Lázár az, aki hoz a kor szokása szerint egy lavor vizet, megmossa Jézus lábát, aztán miután megmosta Jézusnak a lábát, Jézus helyet foglal, és ugye a hirtelen jött vendégre készülődik az egész család. Szeretnék egy kicsit nem csak kényelembe helyezni a vendéget, hanem meg is etetni. És Márta sűrűk forog, elmegy előkészíteni az ételt. Többiek pedig, férfiak ugye, mint ahogy szokás, azóta is, odaülnek a vendéghez, és csak beszélnek, és tárgyalnak, viszont Mária is odaül. Mária is odaül. És ugye, ahogy szegény Márta próbálja előkészíteni az ételt, és minden rászakad, akkor egy kicsit úgy szemrehányóan bemegy a helyiségbe, és azt mondja, hogy azt olvassuk, Márta pedig a felszolgálás körül teendőkkel volt elfoglalva, míg egyszer elő nem állt, és azt mondta, uram, nincs arra gondolt, hogy a testvérem magamra hagyott a felszolgálásba. De. Kicsit, hogy is szoktuk mondani, egy kicsit úgy bosszúsan, kicsit bosszúsan elmondja Mária ezt a mondatot. És Jézusnak a válasza erre hangzik el. És azt gondolom, hogy ha van valami, amit a mai napból mindenképpen és Jézusnak ebből a történeteiből megtanulhatunk ezzel a családnak a kapcsán, az itt van az első nagy tanulság. Sok fontos dolgunk van, ugye? Azt hallom a nyugdíjasoktól, hogy azt gondolták, hogy ha majd nyugdíjba mennek, akkor mennyi idejük lesz, és rá kell jöjjenek, hogy kevesebb idejük van, mint mikor dolgoztak. Mindenki úgy gondolja, hogy rájuk lehet számítani. Akkor még itt van ez, még itt van ez, még itt van ez, és így telik el, így telnek el a napok. Szóval sok fontos dolgunk van. Sok olyan dolgunk van, amit úgy gondolunk, hogy ezt még milyen jó lenne ma megcsinálni. És biztos vagyok benne, hogy Mártának nagyon nagy igazsága volt abban, hogy jó lett volna egy segítség ennek az ételnek az előkészítésében. Egész biztos vagyok benne. Mégis Jézus azt mondja, hogy Mária a jobbik részt választotta, és így elgondolkodtam rajta. Vajon Jézus tudja, hogy mi következik? Vajon Jézus tudja, hogy ennek a családnak az életében közeledik egy válságos időszak, egy válságos történet. És hogy amikor Mária magába szívja Jézusnak a szavait, amikor inkább arra szán időt, hogy Jézussal legyen és Jézustól tanuljon, ez majd nagyon-nagyon fontos szerepet fog játszani az ő életében. És lehet, hogy ez fontosabb lesz majd, mint hogy az étel fél órával előbb, vagy egy órával később fog elkészülni? Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy Máriának ez a vágyakozása Jézus után, Máriának ez a vágyakozása egy jobb élet után, és az, hogy Jézustól tanult, ez az ő életét alapvetően átalakította. Teljesen mássá teszi. Szóval, amit Jézustól tanulunk ma, lehet, hogy holnap, lehet, hogy egy hét múlva, lehet, hogy egy év múlva, nagyon-nagyon fontos lesz a mi számunkra. Így történt ezzel a családdal is. János evangéliumának a 11. fejezetében olvasunk a család életéből egy másik történetet. Így szól, volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel és hajával törölte meg a lábát, az ő testvére Lázár volt beteg. Üzenetet küldtek azért a nővérek hozzá. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Jézus élete egy nagyon keserű fordulóponthoz érkezett ennek a történetnek az idejében. Arról olvasunk, hogy Jézus összeütközik a jeruzsálemi papsággal. Jézus összeütközik, vitába keveredik, és annyira feszült, pattanásig feszült lesz a helyzet Jeruzsálemben Jézus számára, hogy Jézus kénytelen elhagyni az országot. Át kell a Jordánon, és a Jordánnak a túlsó oldalára megy, és ott pihen, ott várakozik. Jézusnak emigrálnia kell, így is mondhatnám. Jézus tudja, hogy halálra keresik Jeruzsálemben. Hogy mindent meg fognak ragadni ezen a területen, hogy Jézust lejárassák. Mindent meg fognak ragadni azért, hogy Jézus elítélhessék valamilyen módon. Jézus ebben a pillanatban, ebben a körülmények között kapja ezt az üzenetet. És figyeljék meg, hogy hangzik ez a mondat. Akit szeretsz, beteg. Uram, akit szeretsz, beteg. Semmi más nem jegyez fel a Szentírás. Ez volt az üzenet. És belegondolok, hogy mi minden van ebben az egyetlen rövid mondatban. Azt hiszem, hogy mi is úgy vagyunk vele, hogy amikor idegenekkel kell beszélgessünk, akkor jó alaposan körbe magyarázzuk, hogy mit gondolunk. Hogy mit szeretnénk, hogy ők megtegyenek. Nem szeretnénk félreértéseket. Jó hosszan, jó alaposan, sok mondattal, nagyon udvariasan, nagyon körüljárva a témát elmagyarázzuk. Itt csak egyetlen egy rövid mondat hangzik el. Rövid szavakkal és rövid mondatokkal a családon belül szoktunk beszélgetni egymással, nem? Ahogy mondják, hogy már egymás gondolatait is értik. Nem kell magyarázkodni, nem kell körbejárni a kérdéseket, mert mindenki érti, hogy miről beszélünk. És a testvéreknek ebben a mondatában, ebben az üzenetében is benne van ez a nagyon mély bizalom. Ez a rövid mondatot megengedő bizalom. Uram, itt kezdik a mondat. Számukra nem kérdés, hogy kicsoda Jézus. Jézus az Úr. Jézus az, aki gyógyít. Jézus az, aki Istennek a követe. Jézus az, aki bénákat, bezegeket, vagokat meggyógyított. Akinek az erejét ők maguk is tapasztalták. Ugye azt mondja itt a történet, hogy Mária az, aki a hajával megtöri Jézusnak a lábait, és emlékszünk ugye azon a ominózus vacsorán, ahol mindez megtörténik, akkor ott kiderül, hogy Mária egy prostituált. És Jézus a védelmébe veszi Máriát. El tudjuk képzelni, hogy micsoda utat járt végig Mária, aki most odahaza van már. és helyreállt az ő kapcsolata a családjával. Hogy mennyi mindennek kellett meggyógyulnia a szívében, az életében. Hogy tapasztalta ez a család, hogy kicsoda Jézus. Hogy milyen hatalmas dolgokat tud elérni az ő szeretete. Uram, kezdik ezt a mondatot. Akit szeretsz. Akit szeretsz. Nagyon tapintatos emlékeztetője, és egy nagyon egyszerű kifejezése annak a viszonynak, annak a mély barátságnak, ami Jézus plázához köti. Itt nem akárkiről van szó. Egy olyan emberről van szó, aki nagyon fontos a te számodra. Beteg. Beteg. Aggódunk. Mi lesz vele? Nagyon érdekes, ahogyan folytatódik ez a történet. Azt mondja a Bibliánk itt az 5. versben, hogy Jézus pedig szerette Mártát és annak te nővérét és Lázárt. Jézus szereti őket. És ez nem fér hozzá kérdés, biztosít bennünket a történet. Jézus számára ezek az emberek fontosak. Aztán úgy folytatjuk, hogy amikor viszont meghallotta, hogy beteg, 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. Különleges, nem? Sokszor azon veszem észre magamat, amikor ilyen utcán járunk, vagy egy bevásárlóközpontban, boltban, vagy hasonló helyen, ahol vannak gyerekek, és valahol valamelyik gyerek azt mondja, hogy apa, az ember csak utána kapcsolja, hogy ez nem az én gyerekem volt. Az ember ugrásra kész. Mert szeretem a gyermekemet. És tenni akarok. Jézus ehhez képest hallja, hogy Lázár beteg. Hallja ezt a rövid, nagyon bizalmas üzenetet, hogy Uram, akit szeretsz, beteg. Jézus nem mozdul. Ezt mondja a történet. Ugyanazon a helyen marad még 2 napig. És el tudom képzelni a tanítványokat, akik nagyon jól ismerik, hogy mennyit jelent Jézus számára Lázár. Miért nem tesz valamit Jézus? Nem is mond semmit. Tudomásul veszi az üzenetet, kérdőn néznek ki Jézusra a tanítványok, és nem történik semmi. El tudjuk képzelni, hogy mi lehetett vajon bent Betániában. Ott vannak ezek a testvérek, akik elküldik az üzenetet, és kell az üzenetnek, nem nincs olyan messze, ahol Jézus várakozik, egy nap talán, hogy odaérjen ez az üzenet. Ezek a testvérek közben ápolják Lázárt. Biztos, hogy nem azonnal küldik az üzenetet. Biztos, hogy akkor küldik az üzenetet, amikor úgy érzik, hogy itt baj van. És Lázár egyre rosszabbul van. Törölgetik a homlokát, mindent megtesznek érte, hogy jobban legyen, de Lázár egyre rosszabbul van, és elküldik az üzenetet, hogy Jézus, akit szeret, beteg. És várnak. Semmi kétség nem fér, hogy Jézus számára Lázár fontos. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy Jézus barátja Lázárnak. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy Jézus el fog jönni, és meg fogja gyógyítani Lázárt. És ehhez képest az idő telik. Eltelik még egy nap, és Lázár még rosszabbul van. És most kellene Jézusnak ideérni. És Jézus még mindig nincs itt. És el tudom képzelni, hogy egyre kétségbe esettebbek ezek a testvérek, és egyre jobban figyelik az utat. Hogy hol látják meg végre, hogy Jézus jön. El tudom képzelni, hogy egyre kétségbe esettebbek, és felteszik maguknak a kérdést, hogy hol van Jézus. Felteszik maguknak a kérdést, hogy de hát Jézus a barátja. Valamit eltévesztettünk volna. El tudom képzelni, hogy ahogy nézik az utat, és várják Jézust, azon gondolkodnak, hogy vajon mit gondolnak a szomszédok, ne? Akinek azt mondták, hogy lehet bízni Jézusban, hogy Jézus el fog jönni, hogy Jézus meg fog érkezni. Amikor ez a történet kibomlik, akkor egy hihetetlen dráma bontakozik ki szemeink előtt. A 37. vers egy kicsit visszanéz, és elmondja az embereknek a gondolatait, hogy mit is gondoltak. Némelyik közülük már az emberek közül azt mondták, nem, de megtehette volna, aki a vak szemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Az emberek ezt gondolták. Az emberek azt gondolták, hogy Jézusnak semmibe sem telne meggyógyítani ezt az embert, hát hogyha mind igaz, amit Jézusról hallunk. Hát akkor aki a vaknak a szemét meggyógyította, képes volt erre. Hát annak nem egy olyan nehéz feladat, hogy itt van egy lázas beteg, és imádkozik érte, és meggyógyul. Voltunk már ilyen helyzetben? Hívő ember. Amikor az embert elkezdik gyötörni a kétségek, elkezdik keresni önmagában a hibát, felteszi magának a kérdéseket, hogy mit tettem, hogy az Isten nem segít. Aztán általában ezek azok a helyzetek, amikor az ember felteszi magának azokat a kérdéseket is, hogy lehet, hogy tévedtem. Lehet, hogy nem is vagyok olyan jó kapcsolatban Istennel, mint ahogy eddig gondoltam. Lehet, hogy Isten nem annyira a barátom, mint ahogy én ezt eddig képzeltem. Lehet, hogy Isten esetleg nem is szeret. Ezek azok a pillanatok, amikor az embernek nagyon-nagyon sok miért gyülemlik fel a gondolataiba. Miért most? Miért kell ennek így lennie? Mi ennek az értelme egyáltalán? Ezek azok a pillanatok, ahol nem a válaszok szoktak gyűlni, hanem sokkal inkább a kérdések. És ezek azok a pillanatok, amikor az ember emlékszik rá, hogy mit mondtak a prédikációban, emlékszünk rá, hogy mit tanultunk a szombatiskolában. Vannak mondatok, amik ott keringenek bennünk. Lehet, hogy néhány bibliavers is eszünkbe jut. Általában ezek a pillanatok, amikor mégis az ember arra a következtetésre jut, hogy ez az a helyzet, amikor Istennek ezt, meg ezt, meg ezt kell tennie. 77. Zsoltár egy csodálatos Zsoltár valahol leírja azt az utat, amin ez a család keresztül megy. Ezt olvasom. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok, szavamat Istenhez emelem, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem éjjel és szüntelenül felé tartom, lelkem nem akar vigasztalódni. Istenről emlékezem és sóhajtozom, róla gondolkodom és eleped a lelkem. Szememet ébren tartott, hánykolódom, de nem tudok megszólalni. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az énekeimről, szívemben elgondolkodom és azt kutatja lelkem. Vajon örökre elvete az Úr és nem lesz többé jó akarattal? Vajon végképp elfogyott kegyelme, semmivé lesz nemzedékről nemzedékre szálló ígérete? Vajon elfelejtett, könyörületes lenni Isten? Vagy haragja feltortóztatja irgalmát? Zsoltáros nem bír aludni. Tele van kérdésekkel. Tele van kérdésekkel Istenről. Nagyon érdekes történetnek a folytatása. Azt olvassuk, hogy amikor eltelik ez a két nap, Akkor Jézus ezt mondja, tehát 11. fejezet 7. verse szerint, hogy menjünk ismét Júdeába. Tanítványok pedig azt mondták, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda még? Jézus azt felelte, nem de 12 órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen világossága. Ezeket mondta, majd hozzátette. Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy fölkeltsem. Tanítványai erre azt mondták, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomnak alvásáról szól. Akkor Jézus megmondta nekik nyíltan, Lázár meghalt, de miattatok, hogy higgyetek, örülök, hogy nem voltam ott. Ám menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveznek, azt mondta tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Nagyon felemelő pillanat, nem? Jézus ott van a tanítványaival, és két nap eltelte után azt mondja, hogy akkor most indulunk. Azt mondják neki, hogy Jézus most akartak megölni, vissza akarsz menni Jeruzsálembe. Őrültség. Azt mondja Jézus, hogy vissza kell mennem, mert Lázár elaludt. Azt mondják, tanítványok kapnak ezen az alkalmat, azt mondják, hogy akkor semmi baj nincs, aki alszik, ugye az majd meggyógyul. Ne menjünk, magyarán. Jézus azt mondja, hogy nem, Lázár meghalt. Kiderül valami. Jézus megvárja direkt, hogy Lázár meghalljon. Hogy ez a két nap, amit ott töltöttek, az nem véletlen várakozás volt, hanem Jézusnak egy tudatos döntése. Jézus útra kell. Képzeljék el a családot mindeközben. Ahogy Jézus útra kell, oda érkezik, végre jön, és végre szólnak a testvéreknek, hogy igen, itt jön Jézus. Akkor arról olvashatunk, hogy Márta az, aki először meghallja a hírt. Már ott jászolják Lázárt. Ott van a ház, szokások szerint oda jönnek a barátok, ismerősök, szomszédok, falubeliek. Körbeveszik a gyászoló családot, és így próbálják őket támogatni. Támogatni, kicsit félszemmel nézik, hogy tényleg szerették-e a Lázárt, vagy az örökségnek örülnek. Mártának oda jut a fülébe a szó, hogy jön Jézus. És amikor Márta odafut Jézushoz, akkor mindent elmond az a mondat, amivel Jézus fogadja. Ezt mondja, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ha itt lettél volna, de nem voltál itt. Ha itt lettél volna, akkor tudtál volna segíteni, de nem segítettél. Ha itt lettél volna, akkor tudtuk volna, hogy megvan ez a barátság, de nem voltál itt. Ha itt lettél volna, akkor tudtad volna bizonyítani, hogy mennyire szereted Lázárt, de nem voltál itt. Ha itt lettél volna, akkor megtetted volna azt, amit neked tenned kell, hogy meggyógyítod, de nem voltál itt. Azt hiszem, hogy a mi életünkben is sokszor vannak ilyen pillanatok. Ahogy az embernek elhangzik, hogy hát, ha itt lenne Jézus, annak a fiatalok közében, körében ilyen felirat, néha karszalagon felrakják, hogy ha itt lenne Jézus, ez a felirat. Mit tenne Jézus? Ha itt lenne Jézus, hát igen, akkor mi is mások lennénk, szoktuk mondani. Ha itt lenne Jézus, akkor lenne több erőnk. Ha itt lenne Jézus, akkor hát igen, a közösség is máshogy funkcionálna. Ezt mondjuk Jézusnak. Az ember ilyenkor belegondol azokba a jó tapasztalatokba, meg szép tapasztalatokba, amiket akkor szerzett, amikor Jézus tényleg ott volt, érezte, hogy ott van mellette. 77. Zsoltárnak folytatódnak a gondolatai, az az ember, aki az ágyban vergődik, azt mondja, azt gondoltam, az az én bajom, hogy a fölséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úr cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról. Elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Istenem, szent a te utad, ki olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad hatalmadat a népek között. Karoddal megváltottad népedet, Jákob és József fia. Isten a megváltó. Valahol ott van a gondolatokban, és mégis sokszor Isten megkapja tőlünk ezt a mondatot, hogy ha itt lettél volna. Nagyon érdekes, amikor megérkezik Mária, akkor Mária ugyanezeket mondja Jézusnak. Uram, ha itt lettél volna. Mind a két testvér ugyanezeket a szavakat mondja, és ebből nagyon jól tudhatjuk, hogy ők miről gondolkodtak, miről beszélgettek egymás között. Hogy amikor majd itt lesz Jézus, akkor minden rendben lesz, hogy meg fogja gyógyítani Lázárt. Utána arról beszélgettek, hogy mikor jön már, mikor érkezik meg Jézus. És amikor Lázár meghal, akkor felteszik a kérdést, hogy ha itt lett volna, akkor minden rendben lett volna. Ha itt lettél volna, mondják Jézusnak. És nagyon érdekes, gondoljunk bele ennek a helyzetnek a paradoxonába. Azt mondják Jézusnak, hogy ha itt lettél volna, mondják annak, aki az élet teremtője. Mondják annak, aki a feltámadásnak az ura. Mondják annak, aki mindenütt jelen van, nem? Ha itt lettél volna. Érdekes, a 25.-26. versben Jézus nem szolgáltat rá magyarázatot, hogy miért nem volt ott, hogy miért késlekedik. Jézus egyszerűen egy kijelentést tesz ebben a helyzetben, és ezt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. És Jézus nem választ ad, hanem egy kérdést ad erre a mondatra, hogy ha itt lettél volna. Azt kérdezi, hogy hiszel-e? És aztán, amikor Jézus megindul a sír felé, akkor a Biblia arról számol be a 35. versben, hogy akkor könnyekre fakadt Jézus. A zsidók pedig azt mondták, íme mennyire szerette. Sokszor elgondolkodom ezen a pillanaton, hogy miért sír Jézus? Látja az emberi fájdalmat, a gyászt, ami megtörte a körülötte lévőket. Biztos, hogy Jézusra ez hatással van. De álljunk meg egy pillanatra, Jézus azért indul el a sírhoz, hogy feltámaszza Lázárt. Jézus ismeri ennek a történetnek a boldog kimenetelét. a végét. Hogy nem úgy fejeződik be ez a történet, hogy az, amit abban a pillanatban ott az emberek tapasztalnak, az a történetnek csak egy része. Nem az egész. Emlékezhetünk rá, azt mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, 11. fejezetben, ha csak ebben az életben reménykedünk, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Azt mondja Pál apostol, hogyha számunkra az a minden, ami ebben az életben van, amit itt tapasztalatunk, itt átélünk, itt gondolunk, és figyelmen kívül hagyjuk ennek az egész történetnek a végét, akkor nem sok minden van, ami vigasztalhatna bennünket. Azt mondja, szó szerint Pál apostol, hogy akkor feleslegessé vált a mi hitünk. Akkor nincs értelme. És Jézus nagyon jól tudja, hogy az a pillanat, ami őt körülveszi, az nem az egész, az nem a vég, az nem a lezáró pillanata ennek a történetnek. Nem hiszem, hogy Jézus Lázárt siratja. Nem is hiszem, hogy az élet ura a halál miatt fakadna sírva. Sokkal inkább azt gondolom, hogy Jézus értünk sír, meg miattunk sír. Máriáért, Mártáért, akik azt hitték egyetlen egy pillanatra is, hogy nincsen velük Jézus. Hogy nem az ő gondoskodásában és nem az ő irgalmában élnek. Azért sír Jézus, mert azt a mondatot kapja, hogy Uram, ha itt lettél volna. Mintha Jézus ne lett volna ott. És belenéznek a világ teremtőjének a szemébe, belenéznek a világ urának a szemébe, a megváltó közelében ott vannak, akinek mindennél hatalmasabb ereje van. És azt mondják, hogy Uram, ha itt lettél volna. 77. Zsoltárnak nagyon érdekes a bezárása. 17. verstől olvasom. Láttak téged a vizek, Istenem, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak, a felhők vizet ontottak, megzendültek a felhők, nyilaid is cikáztak, mennydörgésed zúgott a forgószélben, villámaid megvilágosították a mindenséget, megrázkodott és megindult a föld, utad a tengeren átvezet, ösvényeid a nagy vizeken, és nem látszik lépteid nyoma, mint nyájat. Úgy vezetted népedet Mózes és Áron kezével. Pillanás, egy pillantás, hogy kicsoda Isten. Egy pillantás, nem tudom, hogy mi történhetett Aszáffal, mi mehetett keresztül, mi az, ami miatt nyugtalan volt, és nem tudott aludni. Mi az, ami miatt úgy gondolta, hogy Isten elfordult tőle? Aztán eszébe jut, hogy kicsoda Isten. És Jézusnak is ez a története erről szól, hogy kicsoda Isten. Hát Jézus odaáll a sírhoz, és ellentmondást nem tűrő hangon azt mondja, hogy gördítsék el a követ. És amikor elgördítik a követ, akkor azt mondja Jézus, hogy Lázár, jöjj ki. Sőt, ahogy az evangélista feljegyzi Jézusnak az imáját, azt mondja, hogy Jézus csak annyit mond, Atyám, tudom, hogy te megcselekszed. Jézus nem kér. Jézus nyugtázza a történteket, még mielőtt megtörténik a feltámadás. Nagyon érdekes, azt írja Ellen White, hogy ez az a pillanat Jézus életében, amikor Jézus isteni hatalmát használja ezen a földön. Kicsit bele pillanthatunk, és Jézus nem sokkal a kereszthalála előtt történik, ugye ez a történet, néhány hét csupán. És Jézus bepillantást enged abba, hogy ő kicsoda, hogy neki mire van hatalma. És azt mondja, hogy Lázár, jöjj ki. És Lázár kijön sírból. Jézus számára nincs megoldhatatlan akadály. A kérdés talán inkább az, hogy hiszünk-e benne. Akkor nehéz pillanatokat élünk át, nehéz időket élünk át, akkor felvetődik bennünk az a sóha, hogy Uram, ha itt lennél. Tudjuk-e azt mondani hittel, hogy Isten itt van? Most is itt van. Hogy semmi sincs, ami úgy történne, hogy az ő tudtán kívül történt. Hogy neki mindenre van hatalma, és neki mindenre van megoldása. És hogy ebben a pillanatban nem is látom, hogy miért engedi meg, hogy az történjen, ami történik. Én bízom benne, és hiszek benne, mert tudom, hogy ő kicsoda. Tudom, hogy mit tett velem az én életem. Tudom, hogy milyen irgalmas, és milyen kegyelmes Isten. És tudom, hogy amikor ez a történet bezárul, amikor kerek lesz ez a történet, és megjelenik az ég felhői, és pontot tesz a szenvedés és a bűnnek a történelmére, akkor én ott tudok állni, és el tudom mondani azt, amit elmond Márta ebben a történetben. Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Márta ezt mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. Amen.